Van az úgy, hogy összecsapnak a fejünk fölött a hullámok. Ilyenkor jól jön valami pozitív megerősítés. Ezt a célt szolgálja a lélektükör. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
2020. január 28-án este 8 óra 11 perckor meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a lélektükör szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden: a bűntudat valamennyiünk számára ismerős érzés, és akkor alakul ki, amikor akarva akaratlanul elkövettünk valamit mások vagy önmagunk sérelmére, és tudatában vagyunk a bűnünknek. Dr. Marik Ágnes állítása szerint a szülők feladata, hogy gyermekük számára meghatározzák azt, hogy mi a helyes, mi a követendő út a viselkedésben, és melyek a fontos irányadó erkölcsi értékek. Ma esti témánk a bűntudat. Vendégünk dr. Köllő Gábor teológus, vallástörténész, római katolikus plébános, akit egyben köszöntünk is a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Gábor, jó estét kívánunk! Köszönjük, hogy élt a meghívás lehetőségével, és hogy itt van a lélektükör mikrofonjai előtt.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és az egyik legszimplább, de ugyanakkor mégis legkomplexebb kérdést fogjuk boncolgatni, aminek, ha szívébe bele markolunk, akkor észrevesszük, hogy az emberi történelem, az emberi fejlődés egyik legértékesebb dolgáról beszélünk, aminek következtében a megújulás, az újjászületés, az emberi fejlődés belső struktúráit és annak szabadságát közelebbről megláthatjuk. Hát onnan indulnék ki, hogy tulajdonképpen bele kell hallgatnunk az életünkbe. És ezt magamról mondom először, mert az igazi önismeret, az igazi tudatosság úgy jelenik meg az ember életében, hogy megtanul a mentális dolgokon túl tekinteni, túl látni. Ehhez szüksége van arra, hogy eleinte összeszedetten, fegyelmezetten, következetesen próbáljon értelmi ismereteket szerezni, és ezzel kapcsolatosan, amit sikerült elsajátítania, azt egy kicsit közel engedni a szívéhez. És ebből a látásszögből alakul ki az, amikor az ember nem arról beszél, hogy mi a bűn, hanem az, hogy az embernek milyen hiányosságai alakulnak ki aközben, miközben azt gondolja, hogy mentálisan ezek a kérdések teljesen megoldhatók.
Köszönöm szépen, Gábor, a szavait. Tisztelt hallgatók, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A lélektükör mostani elérhetőségei: SMS üzenőfala 0740-274-165. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető, címünk marosvásárhelyi.radio.ro. Aki teheti, kérjük, hogy keressen rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió lélektükör, és ma esti témánk tehát a bűntudat. Kezdődjön a beszélgetés. A lélekben örömöt ébreszt minden, ami szép és jó, iszonyatot kelt minden, ami gonosz és ami utálatos. Gábor, kezdjük innen a mai beszélgetést. Mi a bűn?
Hát egy szóval nem lehet ezt megmondani, de hogy a bűn honnan származik, az érdekes üzenet, és pedig valamilyen radikális ellentmondás egy olyan üzenetnek, amelyben az életed ráismersz. Tehát megismered azt, hogy neked itt a földön mi a munkád, mi a feladatod. Ennek ellenére mégis valamilyen margó mentén, vagy pedig valamilyen kényszer kapcsán, ez a társadalmi kényszer, ugyanakkor a saját kényszerességed kapcsán olyan táncba állsz bele, amelyből tudod, hogy szabadulás nagyon nehezen, vagy pedig alig-alig látszik a lehetőség. Na most arról, hogy ki bűnös és ki nem bűnös, elsősorban azt szokták mondani külső fórumon, hogy te internist non judicet praetor, tehát a belső dolgokról a külső fórumon nem szabad ítélkezni, és nem is tudnak ítélkezni. Viszont az embernek van egy olyan antennája, amely az emberré válásának a tisztességét hordozza. Tehát tulajdonképpen onnan kell elindulnunk, hogy az emberré válás olyan tapasztalatoknak és belső döntéseknek a következménye, amelyeket, hogyha lelkileg is engedünk megtörténni magunkban, akkor egyre kevesebb olyan helyzetet produkálunk saját magunknak, aminek következtében bűntudatunk adódik. A szabadsághoz kétségtelen, hogy az első dolog az, hogy meg kell keresnünk nem az öröm forrását, hanem inkább a szeretet forrását. Mert az öröm, az csak a magyar nyelv is, hogy mondja, az pillanatnyi dolog általában, nem mintha nem volna fontos az életünkben, mert az öröm nyitja ki a végtelenségre, az örökké valóságra, és a végtelen csendre a kaput a szívünkben. De a belső derű, ami egy tisztességes életútnak a kialakulását jelenti, ahol te magad is benne vagy, ahol a tudományod is benne van, ahol az emberek is benne vannak, ahol szüleid is benne vannak, a fölmenőid is benne vannak, az ismét egy másik természetű dolog, ami nagyon-nagyon fontos. Tehát több szempontból megközelíthetjük azt, hogy hogyan alakul ki egy emberi lélek, fogékonnyá válik-e a bűnre, avagy pedig nem a bűn fogékonyságát, hanem egyszerűen a szabadságát keresi.
Igen, örömöt ébreszt minden, ami szép és jó bennünk, ugyanakkor iszonyatot kelt a gonosz és az utálatos dolgok. Gábor, ön szerint mindenki jónak születik?
Én hajlok erre, hogy mindenki jónak születik, a rosszra való hajlandóság azonban saját életünk tapasztalatából ismeretes. Sokan próbálják azt állítani, hogy hát a rossz érzete, vagy a rosszra való fogékonyság, vagy a bűntudatnak az a formája, vagy zöngéje, ami az ember lelket beindítja, és esetleg negatív pályára állítja, ezeket a dolgokat a társadalmi nyomás kapcsán tapasztaljuk, érezzük magunkban. Én azonban azt mondom, hogy ha a személyiséget és az egyéniség fogalmát egy kicsit körbejárjuk, akkor azonnal észrevesszük, hogy végül is mi az, hogy lelki derű, mi az, hogy öröm, mi az, hogy pillanat, és mi az örökkévalóság. Nézzük meg először a személyiséget. A személyiséget általában a társadalmi fejlődésnek a szemszögei szerint szokták kialakítani az emberben, így ezt a nyersen fogalmazok. Az a fajta neveltetés, amit számszerűsíteni lehet, amiben a logikát, azon kívül az ügyességet, a kreativitásnak a mentális formáját, és azokat a dolgokat, amelyek téged piacossá tesznek a mai világban, általában ezt a neveltetést szokták érteni ezen. Na most az egyéniség, az mint friss forrás, az Istennek a szeretetéből, az ő teremtő szerelméből, szépségéből, nagyságából és végtelen jóságából adódik, ami megismételhetetlen. Ezért van az, hogy egyéniség. A másik eredeti jelentése, a persona, az, hogy nem mered vállalni önmagadat, hanem egy maszkon átszólsz a hallgatósághoz, ahogy a Rhapsodos tette a régi tragédiákban. Az egyéniségben azonban meg kell tanulnod önmagadat úgy megismerni, hogy elfogadva mindazt, amit Isten neked a szívedbe elrejtett, hogy azzal tudjál azonosulni menet közben, hogy kifejlődjél, ráébredjél arra, hogy mi az, amit tenni akarnak itt veled ezen a földön. Ezt az egyéniséget, ezt a megismételhetetlenséget azért mondtam friss forrásnak, mert ebben a legrövidebb út a jó Istennek, a szépsége, a finomsága és az emberi lélek csendje.
Igaznak, jónak születünk, és a lélek eredendő tulajdonsága nem más, mint a szeretet. Ezekre gondolva mégis hogyan sodorodunk a bűnbe?
A mély pszichológia és a meditáció a bűnt tulajdonképpen tudatlanságnak nevezi. És ebben van valami, sőt azt lehetne mondani, hogy van egy olyan oldala is, amit tudományosan igazán jól megmagyarázott Carl Gustav Jung, mondván az, hogy a közösségi, vagy pontosabban a kollektív tudattalan az a hely, az az élettér, amelyben az emberiség nyomorúsága ott forrik, és ehhez a nyomorúsághoz mi magunk is hozzáteszünk a magunkét, és ennek következtében, mintha volna bennünk egy tehetetlenségi erő, amit nem tudunk tisztességesen kezelni. Ez a tehetetlenségi erő sokszor olyan mélyen tör ránk, és olyan fájdalommal, hogy egyszerűen nem tudunk mit tenni. Na most, az igazság az, hogy ezt megtapasztalni csak akkor tudjuk igazán, amikor teljesen tisztává válunk olyan dolgoktól, vagy olyan dolgokban, amelyeket egyébként észbelileg addig tisztának gondoltunk, aztán később rájövünk arra, hogy a tisztasághoz nem kell tudás, hanem a tisztasághoz tapasztalás kell. És ez a fajta tudás, a tapasztalás, az sokkal, de sokkal több mindent elárul az ember belső spirituális struktúrájáról, mint minden más egyéb.
A Lélektükör első percében említettük, hogy a szülők feladata, hogy gyermekük számára meghatározzák azt, hogy mi a helyes, mi a követendő út a viselkedésben, és melyek a fontos irányadó erkölcsi értékek. Nos, innen a kérdés, hogy egy gyermek életében mit jelentenek az említett irányadó erkölcsi értékek? Hogyan látja ezt?
A gyermekek tulajdonképpen a pillanatban élnek. Körülbelül 5. osztályos korukig a gyerekek, de pszichológusok is állítják ezt, ők azonosulnak azzal, amit éreznek, amit látnak. Tehát még egyszer azt hiszem, említettem volt azt, hogyha egy gyerektől megkérdezett, hogy miért szaladsz, akkor azt mondja, hogy miért szaladok. Hát szaladok egyszerűen. Ő neki a lelki világa azt diktálja, és azt teszi. Na most a gyermek az belesímul a valóságba, és ő maga nem ösztönösen, hanem a lelki finomságával, nyitottságával sokszor olyasmit fogalmaz meg a felnőttek számára, amit a felnőttek szándékosan feledésbe kergetnek. Ez egy olyan érdekes dolog, hogy a gyermek tulajdonképpen ajándék minden családban, tükör, amiben az édesapának, még az édesanyjának a szeme, a szíve, a lelke és az Úristennek a teremtő ereje is benne van. Most a gyerek, hogyha igazságtalanul, legalábbis érzései szerint az első elcsattanó pof után megpróbál játszmákat kialakítani magában. Ezek a játszmák, ezek olyanok lesznek, hogy egy bizonyos idő után, hogyha ugyanazért a mondjuk általa fel nem ismert, de szülők által rossznak nevezett dologért még egy pofon elcsattan, akkor ezek a játszmák benne rögzülni kezdenek, és ezek a játszmák képletekké alakulnak át, és ezek a képletek lassanként tömény falat vannak a gyerek szíve lelke köré, amivel nem tud szabadon mozogni. És állandóan ingázik a valótlanság és a valóság ismerete között.
Gábor egyetérte azzal, hogy ha tudjuk, hogy mi a szeretet, előbb-utóbb azt is tudni fogjuk, hogy mi a bűn.
Egészen biztos. Na most a szeretetnek a gyümölcseiről Szent Pál apostol a szeretet himnuszában nagyon szépen ír, és mondja azt, hogy a szeretet hűséges, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, haragra nem gerjed, a sértés nem tartja számon, együttől az igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, és mindent elvisel. És azt is mondja, hogy a szeretet nem szűnik meg sohasem. Ezek a lélek gyümölcsei tulajdonképpen. Na most abban az esetben, hogyha egy ember az élete folyamán őszintén szembenézett minden olyan sötétséggel magában, amiről eleinte nem tudta, hogy mi az, aztán később megtudta, hogy ő saját maga termelte meg maga számára azokat, akkor meg fogja azt is tapasztalni, hogy a szeretetnek az ismerete az kiítja az embert mindenre. Esztétikai érzéke is lesz, azután életkedve is lesz, érzi az életének a ritmusát, érzi a kegyelem vibrációját a szíve lelke mélyén, értelmileg is csiszoltabban gondolkodik, azon kívül barátokkal szívesebben beszélget, emberek között nem csak feltűnni szeretne, hanem ott lenni és szolgálni a szó erejét, aztán tehát az élet minden helyzetében, táncban, művészetben, mindenhol otthonosan kezd mozogni az ember ilyen esetben. És ez a belső szabadság az, ami bennünket ráébreszt arra, hogy a bűn emellett elenyésző dolog. De ehhez el kell jutni. Ezt meg is kell engedni részint, a másik meg pedig az, hogy szükségünk van arra, hogy olyan emberek éljenek a környezetünkben, akik tisztelik egymást és szeretik egymást.
Hát igen, idézettel élve, gyümölcséről ismeritek meg a fát, mondta Jézus.
Igen, hát Jézusnak a példázatai lehetőleg egyszerűbbek. Tehát azt mondja, ha búza mag, búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, nem működik együtt a föld erejével, akkor nem hoz gyümölcsöt. Itt arról van szó, hogy a megújulás, az újjászületés apró kis példabeszédeivel próbálja először a hallgató, először a tanítványokat megmozgatni belülről, utána a tanítványok által a hallgató közösséget. De minden egyes alkalommal, ha odafigyelünk a Szentírásban, Jézus nem ítélkezve kezdi a beszédeit, nagyon-nagyon ritkán, hanem mindig jó pedagógiai tapintattal oda nyúl, ahol az embernek a legelevenebb fájdalma van, rátapint, és beindítja azt az úgynevezett pszichológiai szerkezetet az emberben, aminek következtében a test, a lélek és a szellem arányosan egymással ölelkezik, és beindul a gyógyulás folyamata. De ez nagyon érdekes dolog, és ez az, amiről aztán azt is tudjuk, hogy ennek a gyümölcsét mi szavakban legtöbbször ki sem tudjuk fejezni. Rengeteg kifejezésünk van rá különben, de ezt a belső, igazi gyógyulási folyamatot, ezt az állandó megújulást, hogy minden áldott nap előről kezdjük az életünket. Minden áldott nap mélyebbre és mélyebbre hatolunk abban, ami kifürkészhetetlen teljes mértékben, de ugyanakkor, ahogy haladunk bennebb a szívünk fele, annál inkább érthetőbbek lesznek a tárgyak kontűrjei, a tárgyak szellemvilága, szellemi dolgoknak a tárgyasított összefüggései, és itt sorolhatnám tovább. Nagyon bonyolult, komplex dolgok történnek az emberi lélekben, ha figyelmes és tudatos.
Gábor, köszönjük az eddigi válaszokat, most zene következik, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Ha Folytatjuk a beszélgetést, a ma esti lélektükör meghívottja dr. Körlő Gábor teológus, vallástörténész. 9 óráig még várjuk a hallgatók hozzászólásait, kérdéseit és a javaslatokat is. Ismétlem röviden az elérhetőségeket, SMS üzenőfala 0740-274-165, Facebook kapcsolat Marosvásárhelyi Rádió Lélektükör. Mai témánk a bűntudat. Gábor, milyen érzések, vágyak, hiányok rejtőzhetnek a bűn mögött? 3 dologról kell tehát beszélnie.
Hát én ezt a 3-at a tehetetlenségnek a margójára írnám, de a vágy az emberben nem mindig jelent rosszat. A vágy az tulajdonképpen egy friss forrás, aminek következtében az ember képes életteret látni magában, maga körül, és a lelki világának a fényét is bizonyos értelemben ez az érzés tudat vagy tudatérzés nagyon-nagyon szépen átvilágítja. Na most a vágynál az a legnagyobb nehézség, hogy a vágyak általában mindig döntésekhez kötődnek, vagy pedig döntéseket formálnak, és a döntések kapcsán nem biztos, hogy összhangban van az úgynevezett emberi szív, az emberi ész és az emberi szellem. Ennek következtében adódik az, hogy a döntéseink olyan irányba visznek el bennünket, ahol tehetetlenek leszünk. Egy rossz hasonlattal élve olyan, mint amikor majd komputerizált lesz teljesen a világ, vagy robotikával lesz felszerelve, és az ember egy bizonyos idő után már nem fog tudni egyszerűen a rendszer fölött uralkodni, mert az a virtuális rendszer rátelepszik a valós életformára. Na most ennek következtében alakulnak ki különféle hiányok. Tehát ha valaki kicsi gyerekkorában például olyan családban nő föl, ahol szeretet hiány van a családban, akkor neki a vágya mindig az lenne, hogy valaki őt szeresse és elfogadja. És ennek a túlsó oldala, a túlzott oldala az lesz, hogy a túlzott szeretet éhségben elcsúszik. És a szeretet éhségnek a következményeként az életben vagy zsarolhatóvá válik, vagy egyszerűen annyira bezárkózik, hogy nem lehet megközelíteni. Tehát minden olyan természetű dolog, amit Isten kezéből tisztán kaptunk meg, és ő maga feltétel nélkül jó irányba mozgatja bennünk, mi a fejünkkel és az úgynevezett tanultságunkkal tönkre tehetjük. Önmagunk ellen is fordíthatjuk, és mások ellen is fordíthatjuk. De egy dolgot nem szabad elfelejteni, azt, hogy minden, amit más felé akarsz fordítani, és általában negatív döntésnek az eredménye, azt önmagad ellen fordítod.
Rossz vagy jó egy gondolatunk, vagy egy cselekedetünk bennünk, ezt valahogy kidönti el, vagy kidöntheti el, hogy a gondolat, ami bennünk van, ami bennünk él, az jó-e, vagy rossz, vagy jó-e egy cselekedetünk, vagy sem.
Hát a mentális diskurzus az mindig a hagyományos filozófiai felvetések szerint, és ugye egészen a természet bölcselőktől, a jóni természet bölcselőktől mindig valaminek az alap állításából, a vele szembe állított értékből és az abból leszűrt valóságból áll össze. A gondolatdiskurzus, tehát mentálisan az ember állít, összehasonlít és következtetéseket von le. Az észnek azonban érdekes, hogy az ereje a szív okosságából származik. Na most, ha belülről nem vagy szabad, akkor az eszed egy bizonyos idő után hajlamossá válik arra, hogy a saját levében jól érzi magát. És mentálisan, amit egyszerűen előgörget, vagy pedig hátrafele taszigál, előbb vagy utóbb a saját magyarázatának az eredménye lesz, és ez megint oda vezet, hogy az ember azt mondja, hogy ezt én gondoltam, ezt én akartam, ezt én csináltam. És ezt nagyon sokszor megfigyelhetjük, hogy én úgy gondolom, én azt hiszem. Azt nem mondja senki, nagyon ritkán mondja, hogy én azt hiszem. Inkább én úgy gondolom. Ez most a társadalomban egy beszédforma lett. hogy én úgy gondolom. Tehát a gondolataink valóságát csak akkor tudjuk igazán értékelni, ha a lelkünkben szabadok vagyunk. Mert a spontán igazi gondolatok azok önmagukat gondolják. Egymásból érkeznek, és olyan dimenzióból érkeznek hozzánk, amelyeket mi egyébként a fejünkkel nem tudnánk kigondolni. Na most, amikor ha jól gondolkodsz, mondjuk mentálisan, mondjuk elfogadhatóan tudsz érvelni, ismered a számtan példákat, ismered a közgazdasági szabályokat, ismered az etiketteket, ezeket mind ügyesen használod, és még emellett ráadásul el is tudsz csendesedni úgy, hogy ne a fejed zakatoljon állandóan, attól a pillanattól kezdve a lelked ereje ráömlik az értelmedre, és akkor a döntéseid, az értelmi megfontolásaid is egyéniek, szabadok és szépek lesznek.
Következzen, Gábor, egy hozzászólás. Vagyunk mi, akik neveltetés, társadalmi és kulturális elvárások által az erkölcs, a jó és a rossz tudásának függvényében élünk, és vannak ők, akik gátlástalanul ezt kihasználják és uralkodnak rajtunk.
Igen. Egyik barátom mondta, hogy szavazatok száma, aránya, az dönti el azt, hogy ki milyen, tulajdonképpen milyen társadalmat épít magának. Ugye Amerikában is szavazótábor, voks ide, voks oda, minél több ide, minél több oda, itt is így működik a dolog. Tehát számszerűsített világ van, amiben egyszerűen a morális érték nem számít semmit. Tehát az utolsó időkben láthattuk azt Németországban, olyan törvényeket szavaztattak meg a parlamenten, ami egyébként az emberiség köztudatában és az emberiség világában, tehát nem tud egyszerűen megfelelő helyet találni. Képtelen. Tehát, vagy például ez az erőltetett migráció, ami gyakorlatilag egy olyan úgy, mint szervetlen dolog, ami annyira kirívó és annyira fájdalmas, annyira megosztó minden szempontból. Nem a migránsokról van szó, a szerencsétlenekről, azokat elhajtották az ő hazájukból, hanem maga a koncepció az, hogy kell feszültséget kelteni, hogy kell valakit beleráncigálni valamibe, hogy kell egy élhető közösségnek, vagy egy életerőnek magát, a finomságát, a funkcióját megfertőzni azzal, hogy egy teljesen ellentétes kultúrát akarok beépíteni az európai kultúrkörbe, és ezáltal elpusztítom mindazt, ami értékes, vagy pedig egyáltalán oda se figyelek.
Ha már lélektükör a műsor címe, ebben az esetben miként, hogyan figyelmeztet a lelkünk?
A lelkünk az egy kiváló antenna, rugalmas, és a szív erejét nagyon ügyesen tükrözi. Tehát amikor leülünk, és tulajdonképpen elcsendesedünk, akinek van ideje természetesen erre, észrevesszük, hogy megmozdul valami bennünk, ami üzen nekünk. Eleinte csak úgy foszlányként jön, aztán erősebben, aztán még erősebben, és a végén az ember egy bizonyos idő után úgy érzi, hogy erre komolyabban oda kell figyelni. De ehhez meg kell adni magadnak azt a fajta tisztességet, önfegyelmet, hogy amit megtanultál, amivel nap mint nap szembe mész, találkozol, ráteszed a kezedet, azokat úgy bámuld meg, mint igazi, eredendő szépségeket. Na most a művészetben is látjuk azt, hogy a groteszk művészetben is létezik olyan természetű szépség, ami egyszerűen az emberi lelket nem csak a fantázia, hanem az alkotás tudományába is beleviszi. Na az ilyen esetekben láthatja azt az ember, hogy a lélek az tulajdonképpen nem tételezés és ellentételezés, hanem az életkomplex minden mozanatát magába ölelő fejlődésen megy át. Tehát a léleknek megvan a maga esztétikája. Ő tisztában van azzal, hogy kell karbantartania magát, ha megfelelő energiaforrás kap a szívünktől. És ilyenkor jön az, hogy az ember belülről nem elfoglalja csak magát, hanem egyszerűen belülről mindennek a foglalata megjelenik a szíve mélyén.
Gábor, mi a lelkiismeret furdalás, és akkor mi a bűntudat? Két dolog közt melyek a hasonlóságok, és vannak-e összefüggések?
Hát a katekizmus azt mondja, hogy a bűn az, amikor tudva és akarva valaki nem engedelmeskedik a Jóisten akaratának. Aztán mondhatnánk azt is, hogy a különféle morális elvek, amelyeket életünk folyamán megtanítanak nekünk, hogy bizonyos helyzetekben hogy kell cselekednünk, a viselkedés mintákat, mert azokat tanuljuk. Azután a szituációs etika, amely még kicsivel tovább megy, hogy egy-egy élethelyzetben az ember hogyan dönt, és ennek a mentő körülményeit is áttekintjük, annak következtében látjuk azt, hogy mennyire vagyunk szabadok. Újra csak ide tudok visszatérni. Hogy mennyire vagyunk szabadok. És hogyha szabadok vagyunk, akkor a lelkiismeret furdalás előfordulhat, hogy valahonnan olyan irányból jön, hogy gyerekkorodba téged belekényszerítettek valami olyasmibe, amivel megpecsételték azt a történést a szívedben, és azt mondták, hogy fiam, ez bűn. És azután nem tudtad ezt a dolgot semmiképpen levetkőzni magadról, mert ez, amit gyerekkorban tapasztaltál, az a benyomás, az mindig ott munkál. Na most, ameddig rájössz arra, addig nagyon bátornak kell lenned, hogy fölsorakoztasd amellé, a negatív élmény mellé mindazt, amit szépnek, jónak tapasztaltál, amiért megdolgoztál, amiért megküzdködtél, és amit meg tudtál osztani másokkal.
Ide illik akkor még egy kérdés, hogy mikor van, és mikor nincs lelkiismeret furdalásunk?
Lelkiismeret furdalásunk akkor van, amikor még csak azért is belemegyünk egy olyan táncba, amiről tudjuk, hogy rosszul végződik. És mikor nincs lelkiismeret furdalásunk, az akkor, amikor minden dologhoz úgy közeledünk, hogy szabadon közel engedjük magunkhoz. És akkor ki tudjuk választani, mert az embernek van egyfajta bölcsessége. Nem mindenkinek, nem mondhatom azt, de majdnem minden ember úgy születik, vagy nem, hogy majdnem, minden embernek megvan az az úgynevezett természetes karbantartási belső iránytűje, antennája, aminek következtében sok dolgot el tud dönteni. És olyan esetben, amikor két rossz közül kell választani, mondjuk a kisebbiket válassza, akkor, ha kisebb rosszról van szó, és egy számára beláthatatlan dolgot követelnek tőle, akkor kerül olyan feszültségbe, aminek következtében nem tud dönteni. És ez általában mindig úgy telepszik rá, mint a lelkiismeret furdalás, hogy én nem tudok ebben a kérdésben dönteni. Hogy más tud ilyen esetben dönteni. Hogy kerültem én ilyen helyzetbe? Ki vagyok én, hogy nem tudok erre választodni, stb.
Olykor a bűnünket próbáljuk kimagyarázni, megindokolni, másra hárítani, de hogyan próbálunk szabadulni magától a bűntudattól?
Hát ez, hogy másokra kenjük, és a körülményekkel próbáljuk megmagyarázni, ez egy teljesen emberi szempont. De az ember ennél nem állhat meg, mert ez minimalizmus. Alapjában éve a jó tanár mindig a diákot hagyja, hogy kibeszélje magát, és aztán a végén ő ráteszi az I betűre a pontot. Így vagyunk mi is. Az életünk tulajdonképpen mindaddig, ameddig formálisan történik, és úgy éljük, mintha vizsgáznánk valaki előtt, addig ez a folyamat, amiről beszéltél, ez mindig meg lesz. Amikor önmagadért felelősséget tudsz vállalni, amikor a tetteidért, te magad és jó magad együtt cselekedve, Istenben cselekedsz, attól a pillanattól kezdve ezek a dolgok egyszerűsödnek benned.
Felmenthetjük-e saját magunkat a bűn alól, és ha igen, akkor hogyan és mikor?
Hát felmenteni magunkat igazából nem tudjuk, ez a kifejezés nem egészen jó, mert az, hogy fölmentünk valakit valami alul, az úgy néz ki, mintha törvénykeznénk. De a felmentésnek az a formája, ami megérkezik, az ahhoz a felmentéshez hozzá kell tennünk a magunk apró kis kudarcait, vagy meg kell vívnunk ezt a harcot, ugyanakkor bíznunk kell abban, hogy itt nem maradunk egyedül. Kétségtelen. Isten, aki feltétel nélkül szeret minden embert, mindig ott van, jelen van. Azon kívül mindig az embernek kerül egy-két jó barátja, aki szívesen odafigyel rá és meghallgatja. Ebből nem sok van, jelzem, egy vagy kettő, de ha van, aki meghallgassa az embert, a megoldás a tevékeny meghallgatás következtében megszületik.
Ide tartozó, ide illő kérdés az is, hogy végleg feledésbe merülhet-e egy bűn, és ha igen, akkor ezt kiseperhetjük-e magunkból, vagy akár a tudatunkból teljesen?
Hát aki olvasta Eckhart Tollénak a Most hatalma című könyvét, biztos, hogy mindenki, nagyon sokan olvashatták, ő azt próbálja elmagyarázni az olvasók számára, és az előadásaiban is, hogy az, ami volt, az volt. A mostban élni, ebben a pillanatban élni, tisztességesen odafigyelni arra, és a mostnak az erejét és a hatalmát érezni, ebben rejlik az embernek a friss élete. Ebben mozgunk, tehát ahogy mondja Pál apostol, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Na most az időfogalmunkkal tisztában vagyunk, hogy ez egy mentális diskurzus. De az időtlenség az a pillanatban jelenik meg. És abból a pillanatból, hogyha egyet lépünk, észrevesszük azt, hogy az előző döntésünk nem egy nagy szekér, nem egy nagy szemét lerakat, amit ráncigálunk magunk után, hanem egyszerűen az pillanat szerves átélésével a terhek lassanként hátulról eltűnnek, és a következő lépése figyelve oda lassan kibontakozik előttünk az, hogy az élet mennyire fejlődőképes, mennyire átalakító ereje van, hogy Isten mennyire kreatívan mozgatja az embert belülről.
Mi a teológus véleménye arról, hogy megbánás nélkül lehet-e szabadulás a bűn fogságából?
Nem nagyon. A megbánást egy kicsit azért két szempontot mond el a teológia, van a kontrició és van az atrició. A kontrició az azt jelenti, hogy teljes lényed rámozdul arra, amit tettél, illetve pontosabban rámozdul annak a súlyára, amit tettél, és az atrició pedig azt jelenti, hogy részlegesen valamit úgy elképzelsz róla, vagy bepróbálod magadnak magyarázni, hogy ez nem volt gyakorlatilag egy bűn, vagy stb. Na most ilyen esetben a lelkiismeretnek óriási ereje van olyan szempontból, hogy a kommunikáció kapcsán valakivel, hogyha elbeszélgetsz. Itt van például nálunk a Szent Jónás, azon kívül lelkibeszélgetés az minden lelkipásztori munkának az egyik legfontosabb szolgálata, tevékenysége, amikor a megerősödés úgy érkezik el hozzád, hogy megbeszélsz valakivel valamit, és az a másik tisztességesen meghallgat téged, nem tácsol le, nem is ad tanácsot, de ha szükséged van, akkor igazán elmondja az ő tapasztalatát, hogy azzal kapcsolatosan ő mit tapasztalt meg.
Ildikó hozzászólása: a szeretet az, ami elfordít a bűntől, a szép és a jó felé vezet.
Szeretetnek több fajtája van. Van az ámor, az a szerelem, van a filia, amelyben testéri szeretetről beszélünk, szeretlek azért, mert Isten is szeret téged, és van az agapé, az a legmélyebb szeretet, amely tiszta szeretet, Istenben szeretek valakit úgy, hogy feltétel nélkül. Mert a ragaszkodás szó is például magyar nyelven sok mindent elárul. Ha valakihez túlzottan ragaszkodsz, akkor azt jelenti, hogy oda ragadsz, és nem leszel szabad.
Mondjuk azt, hogy bűnösök vagyunk, de hogyan könnyíthetünk igazán a bűn okozta lelki terhen, vagyis a bűntudaton?
Hát az, hogy bűnösök vagyunk, ez emögött lehet egy nagyon-nagyon nagyfajta büszkeség is. Azt mondja, hogy hát, én bűnös ember, stb. De akkor mégis a szomszéd, amit tesz, ahhoz képest én ezt és ezt tettem. Gondoljunk vissza a farizeus és a vámosról szúrló példázatra. Hogy a farizeus azt elmondja, hogy ő milyen kötelezettségnek tesz eleget, a vámos szerencsétlen igazi lélekkel áll, veri a mellét, de ő nem abban a belső mozgásban, amit elmond a Szentírás, egyszerűen érződik, hogy itt komoly bánatról van szó. Viszont vannak olyan esetek, amikor valaki ebből él meg, hogy állandóan bűnösnek adja ki magát, és el is hiteti, hogy egy szerencsétlen gyarló ember, és ennek a margójára aztán rengeteg gazemberséget el tud követni. Ebből jól meg lehet élni különben.
De magával hiteti el?
Először magával, és ennek következtében másokkal is el akarja hitetni.
Gábor, ez mind szép és jó, de mi van akkor, ha már nincs közöttünk az a személy, akitől esetleg bocsánatot kérhetnénk? Van ilyen?
Van. Az elengedés a temetések alkalmával például az a legközvetlenebb, az az első lépés, hogy valakitől úgy kérsz bocsánatot, hogy Isten jelenlétében, ha nem tud megszólítani őt, mert ő már nem tud veled kommunikálni, Isten jelenlétében bocsánatot kérsz tőle. Ha valakit úgy kísértél az utolsó útjára, hogy azt mondtad, ne, ez neki az utolsó, és vége, és hogy ez is kellett neki, persze ezért halt bele, ebbe is ilyen tulajdonságokat sorolsz föl, ennek az eredménye az lesz, hogy fokozatosan ezek a dolgok benned megmozdulnak. És ez az, ami aztán később fölfokozza azt, hogy lám-lám életében erre is odafigyelhettem volna, de nem figyeltem oda. És akkor innen jön a belső harc, a belső vívódás. Valahol olvastam azt, hogy annak az embernek visznek nagyon-nagyon sok koszorút a sírjára, akit bizonyos személyek kevésbé szerettek.
Gábor, köszönjük a beszélgetést, jó, hogy itt voltál ma is a stúdiónkban.
Köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és akkor a gondolat, a mai napnak a gondolata.
Igen, egyszer elmondom innen a lélektükör ma esti gondolatát, és ezennel Nagybandó Andrást idézzük. Háborúzás közben nem lehet Isten dicsőíteni, és nem lehet bűntudat nélkül ölni.
A háború, mint eszmei megfontolás, mondhatnám azt, hogy a középkorban teljes leírással, jogi formájában és a mai napig is a legkeményebb ipar a égvilágán. Semmi köze nincs egyáltalán a lelki ismerethez. Azért, mert aki légióba jelentkezik, annak próbálják kimosni az agyát és a szívét is egyaránt. De mégis hozzáteszem, hogy nekem volt az életben olyan tapasztalatom, hogy elbeszélgettem egy olyan légióssal, aki egy turnust dolgozott végig, vagy szolgált végig, mint katona. Sírva jött el, és azt mondta, hogy az életébe ilyen kegyetlen dolgot többet nem tenne. És nem az bántotta őt, hogy mindenre létezik olyan természetű durvaság és olyan csalafintaság, hogy nem azt mondják neked, hogy lőd le az ellenséget, hanem végezd el az első számú műveletet, hanem a leginkább, ami megérintette őt, az volt, hogy nagytatájának a temetésére nem jöhetett haza.
Igen, van ilyen. Közben még érkezett egy SMS, de azt hiszem, hogy erre már nincs időnk válaszolni, azért felolvasom. Bűntudat, lelkiismeret, fordulás, jogos vagy vélt, önvád, önhibáztatás, önmarcangolás, önemésztés, meghasonlás, fatális gondok önmagunk ellen, végítélet, önkezűség, leszámolás. Azt hiszem, hogy javasolhatom, hogy innen folytassuk ezt a beszélgetést, de... Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai lélektükörbe, sajnos, és a műsoridőnk ezennel lejárt. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, ma esti meghívottunk. Dr. Köllő Gábor teológus, vallástörténész és műszaki munkatársunk Bogdán Szucsú nevében is Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk az elmúlt órában, tehát dr. Köllő Gábort és a Lélektükör szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A Lélektükör és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.